Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
A jövő héten szavaz az országgyűlés a pedagógusok béremeléséről. 5 számjegyű lehet és törvény garantálja majd.
Emelkedő bérek, 3,4%-kal nőtt a bruttó és csak nem 5%-kal a nettó átlagkereset az idén.
Nem pénz, hanem adósság átvállalás. A híradó információja szerint ezt ajánlja a kormány a Dunaferért cserébe.
6 halott egy autóbalesetben, a családtagjait szállító férfi előzés közben frontálisan ütközött.
Öt számjegyű béremelésre számíthatnak szeptembertől a pedagógusok.
Az országgyűlés a jövő héten rendkívüli ülésen szavaz az első lépésként egyösszegű, majd évenkénti emelésről.
Az emberi erőforrások minisztere Balogh Zoltán szerint kiválóan képzett, erkölcsileg és anyagilag megbecsült pedagógusok nélkül nem újítható meg az oktatás, és nem valósítható meg az ország felemelkedése.
Igen, a magyar parlament külön azért össze fog ülni, hogy törvénybe rögzítse.
Az országgyűlés még az iskolakezdés előtt szavaz arról, hogy már szeptember 1-től az emelt vérüket kaphassák meg a pedagógusok. Erről is beszélt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, az országos szakmai tanévnyitón. A képviselők nem csak egy összegű emelésről dönthetnek, hanem a 2017-ig tartó évente végrehajtandó bérfejlesztés feltételeit is megteremthetik.
Ezt garantálni fogjuk törvényben a parlamentnek a rendkívül ülésén, augusztus 26-án és 27-én, és aztán pedig a kormányrendeletben a további béremeléseket is garantálni és biztosítani fogjuk.
A szeptemberi egyösszegű emeléssel minden pedagógusnak 5 számjegyű összeggel emelkedik a fizetése, a végzettségét és a szakmában eltöltött éveit is figyelembe veszik. Így egy főiskolai végzettségű 10 éves gyakorlattal rendelkező pedagógus bére több mint 73 ezer forinttal emelkedhet majd, egy 20 éves gyakorlattal rendelkezői pedig a magasabb alap mellett csak nem 83 ezer forinttal. Egyetemi végzettség és 10 éves gyakorlat esetén közel 80 ezer forintos lehet a béremelés, 20 éves gyakorlat után pedig több mint 81 ezer. A béremelés mellett más jelentős változások is lesznek szeptembertől, erről már Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár beszélt, így például az új tanévben beindul az erkölcstan és hittan oktatása, illetve szeptembertől az általános iskolákban délutánonként 4-5 óráig maradnak iskolai programokon a gyerekek.
Nagyon fontos intézkedésünk a mindennapos testnevelés bevezetése. 13. szeptember 1-től ez most már 2-2 év folyamot érint. Akkor is, ha nehézségeket okoz a biztosítása, ez szent kötelessége minden igazgatónak, ennek megszervezése, ellenőrzése, garantálása.
Újdonság még, hogy az elsősök, az ötödikesek és a kilencedikesek szeptembertől több az új kerettanterv szerint átdolgozott és teljesen új tankönyveket is kapnak, például a magyar nyelv és irodalom, a történelem órákhoz vagy az erkölcstanhoz.
Iskolakezdés együtt címmel telefonos segélyakciót indít az Ökumenikus Segélyszervezet. Még a becsengetés előtt 1000 rászoruló gyermek iskolatáskáját szeretnék megtölteni az összegyűjtött adományokból. A 1353-as szám tárcsázásával vagy SMS küldéssel alkalmanként 250 forinttal lehet hozzájárulni az akcióhoz, így már 40 hívás árából össze tudnak állítani egy 10.000 forintos tanszercsomagot. Ezeket a legszegényebb hazai térségekbe juttatják el a szervezet munkatársai, de jut majd belőle a kárpátaljai és az erdélyi rászoruló gyerekeknek is.
Megállapodtak a béremelésről a MÁV-nál. A szakszervezetekkel kötött egyezség szerint a vasutasok 2013. július 1-jéig visszamenőlegesen 2,4%-os alapbéremelést kapnak, amelyet a szeptemberi bérekkel október 10-ig fizetnek ki nekik. A megegyezés hírére a korábban tüntetést meghirdető érdekképviseletek lemondták a tiltakozó akciót.
Idén az első fél évben 3,4%-kal nőtt a bruttó átlagkereset, a nettó fizetések csak nem 5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 228.200 forint volt.
Egy textilüzemgyártó csarnokát építik Pécsett. Az itt dolgozó kőműveseknek a közelmúltban emelkedett a munkabére, átlagosan 7.000 forinttal. A cég vezetője azt mondta, ha tehetik, akkor emelik a fizetéseket.
Úgy gondolom, hogy szükséges az embereknek az infláció követő béremelkedés. Abból kifolyólag, hogy mivel túlfizetni nem lehet őket, ezért legalább a lehetőséget meg kell adni, hogy a napi minimum szintjüket tudják tartani évről évre.
Nem csak ennél az építőipari vállalkozásnál emelkedtek a keresetek idén, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzése szerint máshol is. Az év első 6 hónapjában a bruttó átlagkeresetek 3,4, a nettó átlagkeresetek 4,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó keresete megközelítette a 230.000 forintot. Korábban a KSH elemzője a híradónak azt mondta, a pozitív adatok főként annak köszönhetők, hogy idén kedvezően változtak az adójogszabályok. Részben pedig annak, hogy a vállalkozások derülátóak.
Az, hogy az idén így alakult a bruttó, illetve nettó keresett növekedés, abban mindenképpen szerepet játszott az, hogy valószínűleg a vállalatok kedvezőbben látják a jövőképüket, és ehhez megfelelő keresetben kívánják részesíteni dolgozóikat.
A híradónak nyilatkozó elemző szerint a keresett növekedés mellett további jó hír, hogy a bérek vásárlóértéke is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, ami segítheti a fogyasztás bővülését.
Ez azért fontos, ugye, mert ez adja a gazdasági növekedés döntő többségét a keresleti oldalon. Nagyságrendileg a gazdasági növekedés, vagy a nemzeti jövedelem 70%-a áll a lakossági fogyasztásból.
Figyelembe véve az alacsony inflációt, valamint azt, hogy a minimálbér és a nyugdíjak is több mint 5%-kal emelkedtek, az elemzők az év egészére nézve jelentős 3% körüli reáljövedelem növekedéssel számolnak. Ez azt jelenti, hogy idén éves szinten akár több 10 000 forinttal is többet költhetnek el az emberek, mint tavaly.
Ismét bizakodásra ad okot, hogy nem csak hogy egyre többen dolgoznak Magyarországon, de mind a bruttó, mind a nettó átlag keresetek nőttek az elmúlt egy évben. Ezt mondta Zsigó Róbert, a kormánypárt szóvivője, ezzel a KSH legfrissebb keresetnövekedést mutató adataira reagált. Szavai szerint így több pénzzel számolhatnak a családok, többet tudnak vásárolni és meg is tudnak takarítani.
2010-ben a kormányváltáskor a minimálbér 73.500 forint volt, és mint az előbb mondtam, most 98.000 forint. Emellett a fizetéseket ma Európa egyik legalacsonyabb, 16%-os adókulcsa terheli, a munka mellett gyermeket vállalókat pedig családi adókedvezményekkel segítjük.
Az MSZP szerint Magyarországon megállíthatatlanul nő a szegénység, és csökken az átlagfizetések vásárló ereje. Török Zsolt, az ellenzéki párt szóvivője az MT-vel azt közölte, a Fidesszel szemben pártja úgy látja, az adózók 82%-a rosszul járt a Fidesszel.
A híradó úgy tudja, hogy a kormány nem pénzt kínál a Dunafer tulajdonosainak a vasmű visszavásárlásáért, hanem átvállalná a cég mintegy 150 milliárd forintos tartozásának jelentős részét. A nemzetgazdasági miniszter hétfőn jelentette be, hogy az állam visszavenné a 2004-ben privatizált egykori Dunai vasműveket azért, hogy megakadályozza a cégnél tervezett óriási leépítéseket.
Simon László 22 éve biciklivel járt dolgozni, főgázkezelő a Dunafernél. Szülei és nagyszülei is itt dolgoztak. Olyan képzéseken vett részt, amelyek a vasműre épülnek. Nem hiszi, hogy el tudna helyezkedni máshol, ha elbocsájtanák. Azt mondja, amióta kiderült, hogy 1500 embert küldenek el, másról sem beszélnek a munkatársaival.
Ezt úgy gondolom, nem csak az én családom, ezt minden család elég rosszul éri meg ebben a városban. Mert itt nem csak a vasműről, a showunk van szó, hanem a városról is.
Dunajvásban gyakorlatilag minden, a sporttól, a főiskolán keresztül, a szolgáltatásoktól, az oktatáson keresztül minden összefügg a Dunai vasművel.
A polgármester szerint a vállalat hatékony működése, a munkahelyek megtartása állami kézben biztosabb lehet.
A magyar állam, úgymond mint gondoskodó atya, nagyobb biztonságot jelent pszichésen a munkavállalók számára, mint egy kiszámíthatatlan bármilyen külföldi tulajdonos.
Halló! Szervusz, Zolikám! Mi újság van Dunaújvárosban?
A Vasas szakszervezet elnöke folyamatosan konzultál a Dunaferes kollégáival, és bízik abban, hogy az állam jó tulajdonos lesz.
Munkavállalóknak jó, mert megmaradnak a munkahelyek. Jó a térségnek, mert nem növekszik a munkanélküliség. Az államnak erőnyösen megmaradnak az adófizetők, és piac szempontjából pedig a Dunafer termékeket az Európai Unióban el tudja helyezni.
A Dunafert 2004-ben a megyesi kormány adta el az ukrán Donbass Ipari Szövetségnek, szakértők szerint meglehetősen alacsony áron, 440 millió forintért. Igaz, cserébe komoly befektetéseket vállaltak és hajtottak is végre. A vasműnek az utóbbi években jelentős veszteséget kellett elkönyvelnie. A múlt évet több mint 29 milliárd forintos mínusszal zárták. Bár a Dunaújvárosi cég papíron még ukrán tulajdonban van, de a gyakorlatban már a Nyesekonom banké, mivel az orosz állami bank birtokolja a Donbass részvényeinek többségét. A kormány szerdán jelezte a Dunafernek, hogy tárgyalásokat kezdeményez a cég megvásárlásáról. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter korában azt mondta, hogy ha a Dunafer tulajdonosi köre pozitívan fogadja a visszavásárlási szándékot, akkor már ősszel meg lehet állapodni a legfontosabb kérdésekben. A híradó úgy tudja, a kormány nem pénzt kínál a vasműért, hanem azt ajánlja a tulajdonosoknak, hogy a magyar állam átvállalja a Dunafer mintegy 150 milliárd forintos tartozásának jelentős részét.
Egyetértett a kormánnyal a keleti nyitás politikájának fontosságával Újhely István MSZP-s képviselő. Az ellenzéki politikus ugyanakkor azt is mondta, hogy a stratégiához fűzött ideológiával már nem tud azonosulni. Szijjártó Péter a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára válaszában kiemelte, a kormány nem gyártott ideológiát a keleti nyitás politikájához, hanem észszerűen reagált a világgazdaságban bekövetkezett változásokra. A politikusok a ma kezdődött tranzitfesztiválon vitáztak.
A keleti nyitás politikája jó, a magyar külgazdasági stratégiában pedig helyes, hogy kiemelt szerepet játszik. Ebben egyetértett Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár és az MSZP-s Újhelyi István a Transitfesztivál nyitó kerekasztal beszélgetésén.
Kifejezetten helyeslem és jónak tartom azt az irányt, amelyben a külpolitikai és külgazdasági stratégiánkban ilyen kiemelt feladatot kapott a keleti nyitás politikája.
Az MSZP-s politikus hozzátette, azzal az ideológiával viszont, amit ehhez fűzött, a kormány már nem tud azonosulni. Szijjártó Péter erre azt válaszolta, hogy a kormány nem ideológiai, hanem gyakorlatias okok miatt állt ki a keleti nyitás politikája mellett. Az államtitkár azt mondta, a kabinet észszerűen reagált a világgazdaság változásaira.
Egy olyan külgazdasági stratégia, amely figyelmen kívül hagyná a dinamikus ázsiai növekedést, vagy a dinamikus dél-amerikai növekedést, vagy az egyre inkább stabilizálódó és komoly növekedési kilátásokkal kecsegtető afrikai gazdasági lehetőségeket, az egy irracionális, észszerűtlen gazdaságpolitika lenne.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, export növekedést és az ezzel járó gazdasági növekedést csak úgy érhet el az ország, ha a kormány nyit az olyan országok felé, amelyekben erőteljesen bővül a gazdaság.
Kőszegen a fesztivál helyszínén van tudósítónk Mészáros László. Szervusz, milyen viták voltak még délután?
Jó estét kívánok! A pedagógus életpályamodell, a magyar katonai szerepvállalás Afganisztánban és az azonos neműek házassága. Ma ezekről mind szó esett a Transit Fesztiválon itt Kőszegen. A szombatig tartó rendezvény sorozatot 2009 óta szervezi a Kommentár Alapítvány, amelynek a célja, hogy erősítse a párbeszédet a közéletet érintő legfontosabb kérdésekben. Ezért a Transit Fesztivál programjában a kulturális események és a koncerteken túl nagyon fontos szerepet játszanak a viták, a kerekasztal beszélgetések, amelyre politikusokat és egy-egy terület szakértőit hívják meg. Pénteken például Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője vitázik majd Siffer Andrással, az LMP társelnökével arról, hogy milyen a helyzet per pillanat Magyarországon. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pedig a Keresztény Kurzus vagy Polgári Magyarország című kerekasztal beszélgetésen vesz részt. Holnap ezek mellett itt Kőszegen terítékre kerül még az internet és a politika kapcsolata, valamint a bunda botrányokról is szó lesz a Transit Fesztiválon.
Mészáros László, köszönjük.
Az MSZP szerint az Orbán kormány gazdaságpolitikája az elmúlt évben tovább növelte az államadósságot, miközben a foglalkoztatottsági mutatók csökkentek. Burány Sándor MSZP-s képviselő a Magyar Nemzeti Bank és a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva azt mondta, az elmúlt negyed évben gyengült a forint, kevesebben dolgoznak, mint egy éve, és nőtt az államadósság is.
A tények alapján azt kell mondani, hogy a tavalyi recesszió után idén is csak vergődik a gazdaság, és a forint gyengülése pedig szemmel láthatóan nem zavarja az Orbán-Matolcsi tengelyt. Fordulat kell a gazdaságpolitikában, hogy ezeken a negatív tendenciákon változtatni tudjunk.
A Fidesz szerint a szocialisták jelenleg is előszeretettel hamisítják az adatokat, ezt Zsigó Róbert párt szóvivő között az MTI-vel, Burány Sándor nyilatkozatára reagálva. A közlemény úgy fogalmaz, idézem, amióta a Gyurcsány-Bajnai kormányt elzavarták az emberek, hazánk kilépett a gazdasági recesszióból, pénzügyileg saját lábára állt, és Magyarország a foglalkoztatásban is jobban teljesít.
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány a deviza alapú hitelezés miatt. A két szervezet különösen nagy kárt okozó üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás miatt fordult a legfőbb ügyészséghez. A Civil Összefogás Fórum elnöke szerint megtévesztették a deviza hiteleseket.
A Magyarországon működő bankok, valamint az előző kormányzat és az MNB akkori vezetése közös egyetértésben az emberek megtévesztésével jogilag deformált, erkölcsileg elfogadhatatlan, hibás banki terméket csóztak a kölcsönfelvevők nyakába.
Tátrai Miklós az előkészítésért, Veres János a szerencsejáték koncesszió kiírásáért, Bajnai Gordon pedig a koordinációért felelt a sukoró ügyként elhíresült tervezett kaszinó beruházásban. Ezt hallotta Gyurcsány Ferenc a szolnoki törvényszéken zajló büntetőperben. A volt miniszterelnök tanúvallomásában azt mondta, az államapparátus támogatta a beruházást, ezért ő csak egy protokoll eseményen találkozott a befektetőkkel.
A volt miniszterelnök úgy emlékszik, hogy a keze alá dolgozó apparátus egyértelműen támogatta a beruházást. Ezért, mint hivatalban lévő kormányfő, közvetlen, ahogy fogalmazott, protokolláris jellegű eseményen találkozott a beruházás befektetőivel még 2008 májusában. A találkozón Gyurcsány Ferenc ismertette a kabinet álláspontját, hogy bátorítsa ezzel is a befektetőket.
Hogy elmérünk, ott szóval reagáltak. Megerősödték korábban irányban is rögzített támogató álláspontokat, és mi pedig kifejeztük támogató egyetértő bátorító szándékunkat.
A tárgyalást vezető bíró kérdésére, hogy Bajnai Gordonnak mi volt a feladata a sukorói terek cserében, Gyurcsány Ferenc azt válaszolta. Akkori nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterének az ügyletben résztvevő intézmények és hatóságok tevékenységének összehangolása volt a feladata.
Segítse szervezni az együttműködést. Ez a megbízás Bajnai Gordon számára jelentette.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, hogy a beruházáshoz szükséges ingatlan cserék előkészítéséért Tátrai Miklós, a vagyonkezelő volt vezérigazgatója, a kaszinó működtetéséhez szükséges szerencsejáték koncesszió kiírásáért pedig Veres János volt a felelős. A volt pénzügyminisztert a csütörtöki tárgyaláson szintén tanúként hallgatták meg. Úgy fogalmazott, hogy szerinte Magyarországnak előnye származott volna a sukoróra tervezett kaszinó beruházásból. A vádirat szerint a beruházással összefüggő terekcsere szerződés teljesülése esetén 1 milliárd 294 millió forint kár érte volna az államot.
Gyurcsány Ferenc szerint nincs jogalapja annak, hogy a határon túli magyarság részt vegyen a magyarországi választásokon. A Demokratikus Koalíció elnöke erről a párt szegedi elnökségi ülése előtt beszélt a híradónak. A volt miniszterelnök úgy fogalmazott, a szavazati jog megadásával nem lehet a régi sebeket begyógyítani.
Azok döntsenek arról, hogy milyen élet van itt Magyarországon, akik viselik a döntés következményeit.
Ezt mondta Gyurcsány Ferenc a híradónak a Demokratikus Koalíció szegedi elnökségi ülése előtt. A volt miniszterelnök szerint a határon túli magyarok ne szóljanak bele szavazatukkal a magyarországi ügyekbe.
Önmagában az, hogy valakinek a felmenői az egykori Magyarország területén éltek, azt hiszem, hogy nem elég jogalap arra, hogy döntsenek arról, hogy milyen legyen az iskolarendszer, a nyugdíjrendszer.
A 2002-es választási kampányban a határon túlélő magyaroknak kedvezményeket biztosító státustörvény kapcsán beszélt először az MSZP arról a veszélyről, hogy az Orbán kormány 23 millió román számára tervezi megnyitni a magyar munkaerőpiacot. A 2004-es népszavazáskor ismét a kettős állampolgárság ellen kampányoltak a szocialisták, ekkor már Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Többek között azért buzdítottak nemmel való szavazásra, mert szerintük a határon túliak tömeges bevándorlása összeroppanthatja az ország gazdaságát, az egészségügyet és a nyugdíjrendszert.
A szocialista párt komoly hibát követett el.
Az MSZP elnöke idén januárban Kolozsváron kért bocsánatot a külhoni magyaroktól a kettős állampolgárságról szóló 2004-es népszavazásért. Mesterházi Attila akkor azt mondta, a referendum egy rosszul feltett politikai kérdésről szólt, és erre akkor a szocialisták egy rossz politikai választ adtak.
Belátjuk azt, hogy ez egy hibás politikai döntés volt.
Egy héttel később a Demokratikus Koalíció kongresszusán Gyurcsány Ferenc azt mondta, hibának tartja, hogy az MSZP elnézést kért a kettős állampolgárságról szóló népszavazásért.
Én a szocialista párt álláspontját tiszteletben tartom. De nem értem és nem fogadom el.
Június végén Bajnai Gordon is Erdélybe látogatott az RMDSZ meghívására. Az Együtt PM vezetője azt mondta, tájékozódni, ismerkedni ment Erdélybe. Az erdélyi magyar ifjak turista vagyok, nem magyar feliratú pólóval várták a volt miniszterelnököt. A szervezet elnöke azt mondta, akciójukkal arra akarták felhívni Bajnai Gordon figyelmét, hogy nem csak kampányidőszakban lehet Erdélybe látogatni.
Bajnai miniszterelnök úr részt vett abban a rezsimben, abban a Gyurcsány rezsimben, mely sok olyan tettet hajtott végre, mely a nemzet árulással határos.
Mást képviselni a szocialista párt. De az is...
Gyurcsány Ferenc szerdán a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, hogy a formálódó MSZP Együtt PM szövetséggel továbbra sem ért egyet a külhoni magyarok szavazati jogát illetően. Ugyanakkor hozzátette, ha ez az ellenzéki megállapodás ára, akkor meghajol a többség akarata előtt.
Egyre több ország sürget katonai beavatkozást Szíriában, ahol minden jel szerint vegyi fegyvertámadás történt tegnap. Közös nemzetközi fellépés ennek ellenére továbbra sem valószínű. Megrázó történet következik.
Ezek az amatőr felvételek a szíriai ellenzék szerint Kelet-Damaszkuszban a hadsereg által elkövetett vegyi támadás után készültek. Ez az orvos sírva meséli, hogy az emberek a pincékben kerestek menedéket, de az ideggáz ott is utolérte őket. Legtöbbjükön már nem tudott segíteni. Egy másik felvételen halott civilek láthatóak, köztük sok kisgyerek. Ezek azonban annyira megrázó képsorok, hogy fegyeleti okokból nem mutathatjuk őket. A szíriai kormányerők tagadják, hogy ők állnak a támadás mögött. Az ellenzék abszurd, primitív, logikátlan kitalációja az egész. A hadseregnek nincs is szüksége vegyi fegyverekre, hiszen a fegyveres csoportok elleni szárazföldi hadműveletek jól haladnak, mondta a szíriai információs miniszter. Az ENSZ biztonsági tanácsa rendkívüli ülésen tárgyalt az ügyről, de Oroszország és Kína vétója miatt nem tudták elérni, hogy az éppen Szíriában tartózkodó vegyi fegyverszakértőik megkezdjék az eset kivizsgálását. Törökország külügyminisztere szerint a nemzetközi közösségnek azonnal cselekednie kell, és ezt hangsúlyozta a francia külügyminiszter is egy televíziós interjúban. Laurent Fabius úgy fogalmazott, közös katonai választ kell adni, ha bebizonyosodik, hogy a szír kormányerők ideggázt vetettek be. Oroszország BT-tagként aláírta a vegyi fegyverek tilalmáról szóló egyezményt. Ennek megfelelően Moszkvának is teljesítenie kell kötelezettségeit, mondta. Közben nemzetközi jogvédő szervezetek is felszólították a szírvezetést, hogy engedje be az ENSZ szakértőit a feltételezett vegyi támadás helyszínére.
Újabb megrázó történet következik, de most már itthonról. Hatan haltak meg egy szerda esti balesetben Tolna megyében. Két személyautó ütközött egymással frontálisan. A helyszínen négyen a kórházba szállítás után ketten vesztették életüket. Az eddigi adatok szerint egy Audi vezetője, aki négy rokonát szállította, előzni akart, de amikor egy szembejövő autó miatt vissza akart térni sávjába, elvesztette uralmát a kocsi felett. A szemből érkező Ladában csak a vezető ült, ő is azonnal meghalt.
Végső elkeseredésében egy kaposvári használt autó telepelé vonult tüntetni egy lajoskomáromi család. Olyan autót adtak el nekik, amelyikben vissza volt tekerve a kilométer óra. Mindez akkor derült ki, amikor a kocsi lerobbant. A hónapokig tartó pert ugyan megnyerték, de a pénzüket még mindig nem kapták vissza.
Most azonnal vedd át az autót és fizess ki, amivel tartozol!
Több hónapon át tartó pereskedés és levélváltás után személyesen vonult a Pórójárt család ahhoz a kereskedéshez, ahol az autót vették. A telep vezetője a tüntetők láttán azonnal bezárta a kereskedést, és nem vette át a rossz autót.
Nem veszi át, akkor kívom a rendőrök, mert a bírósági végzés végrehajtását átolja meg.
A család 1.400.000 forintért vásárolta a használt kocsit. Négy hónap múlva a motor útközben füstölni kezdett, leállt és többé be sem indult. Bírósághoz fordultak, ahol szakértők megállapították, hogy a kilométer órát visszatekerték.
kiderült az, hogy az autó körülbelül kétszer annyi, két-háromszor annyi kilométer tett meg, mint amennyi, tehát mint amennyivel mi megkaptuk, annyi kilométer órása, mint amivel mi megkaptuk. Ugye megtettük a büntető feljelentést ezzel kapcsolatban, csalás miatt indítottak eljárást. Valóban történt csalás, de sajnos a konkrét elkövetőt nem sikerült beazonosítani.
Mivel nem lehetett bizonyítani, hogy kitekerte vissza az órát, a nyomozást megszüntették, a kereskedő ellen indított pert azonban megnyerte a család.
Jogerőre emelkedett a végzés, és gyakorlatilag vissza kell állítani az eredeti állapotot. Tehát neki, a kereskedőnek vissza kellene fizetni a vételárat, illetve a felmerülő egyéb költségeket, kamatokat, nyilván mert azóta ugye fizetni kell a bank felé a felvett hitelt.
Szerettük volna megkérdezni a kereskedő véleményét is, de ő nem akart nyilatkozni, és adásunkig ügyvédjét sem értük el. Tavaly óta letöltendő börtönbüntetést is ki lehet szabni a kilométer óra visszatekerésért. A tulajdonos váltás vagy műszaki vizsga után pedig központilag regisztrálják az óraállását, de az még évekig tarthat, amíg létrejön egy a csalókat is visszatartó adatbázis.
Magyarország történelmi, kulturális és turisztikai nevezetességeiről készít 360 fokos panorámaképeket a Google. A következő hetekben egy speciális hátizsákra szerelt fényképezőgéppel olyan helyekre is elmennek, amelyeket csak gyalog lehet megközelíteni. A Magyar Turizmus ZRT-nél remélik, hogy a képek láttán több turista jön majd Magyarországra.
Csodálkozva nézték a turisták a különös hátizsákkal sétáló fiatalembert a halászbástyán. A speciális 15 objektívből álló szerkezettel fényképezi le a Google mostantól azokat a történelmi, kulturális és turisztikai nevezetességeket, amelyeket csak gyalog lehet megközelíteni. A hátizsák mellett egy fagyiskocsi méretű triciklit, valamint egy zsúrkocsit is használnak majd. A következő hetekben többek között Hollókőre, a Tihanyi félszigetre és a fővárosi állatkertbe is elmennek.
Talán a legizgalmasabb, legfontosabb, legszebb, legértékesebb területekre Magyarországon autóval éppen nem lehet eljutni. Ezért most bevetjük a gyalogságot, a triciklit és a zsúrkocsit.
A Magyar Turizmus ZRT szerint az új szolgáltatás egy jó lehetőség, hogy a fényképeket látva még több turista érkezzen az országba.
Kézzel foghatóan tudják a potenciális utazók felmérni azokat a helyeket, azokat az intézményeket, azokat a városokat, területeket, amelyeket szeretnének meglátogatni.
Hasonló módszerrel a Google már olyan különleges helyszíneken is készített fotókat, mint az angliai Stonehenge, vagy a világ legmagasabb épületének számító dubai Burj Khalifa. A magyarországi fényképek a feldolgozás után néhány hónap múlva lesznek láthatók az internetes kereső utcakép szolgáltatásában.
10 vidéki városban, valamint Budapesten és egy határon túli településen rendezik meg az idei Magyar Dal napját, szeptember 8-án lesz. Az ötletgazda Presser Gábor szerint a rendezvény célja, hogy zenei kincseinket minél több helyen, minél többen el tudják érni.
Hevesi Tamás rendhagyó koncerttel készül a Magyar Dal napjára. A dalok, amiket előad majd, a saját életéről szólnak.
Gondolom nem tudnak sok mindent rólam az emberek, amelyeket ezen az estén lesznek csak bemutatva. Például azt, hogy én népzenét is csináltam. Népzenészként is a Békés Bandában például brácsáztam és nagydülgőztem. Például azt, hogy Ausztráliában őslakosok zenéjét kutattam.
Mindenkit üdvözlök, Odett vagyok, és...
Sorra mutatkoztak be az énekesek és a zenészek, akik már javában készülnek a Magyar Dal napjára. Szeptember 8-án Budapesten 10 vidéki és egy határon túli településen szólnak majd a magyar dalok. A rendezvény alapítója Presser Gábor szerint zenei kincsünket minél több helyen, minél nagyobb tömegek számára kell elérhetővé tenni, hiszen számtalan műfajban születnek remek művek.
Nagyon-nagyon sikeresek ezek a rendezvények. Rengeteg olyan előadás van egyébként, ahol nem kérnek belépő díjat, és az emberek tényleg kíváncsiságból oda tudnak menni. Módjuk van meghallgatni egy csomó olyan dolgot, amiért esetleg nem tudnának fizetni.
Idén Békés Csaba lesz a Magyar Dal fővárosa. A rendezvény előtt ismét közlekedik majd a dallamos villamos. A nosztalgia szerelvényen tehetséges zenészek szórakoztatják majd az utasokat.
Most jönnek a sporthírek Mójé Bencével, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána egy amerikai film éjfélkor Párizsban, és lesz ma este is Györgyivel a téma a Transit Fesztivál.
Késő esti híradó 11:20-tól lesz, várom Önöket.
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!